Köszöntöm a Láncid Rádió hallgatóit, a kulissza mai vendége Rogán Antal, a Fidesz frakció vezetője, az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának elnöke. Rengeteg mindenről kell beszélnünk ebben a rövid időben. Kezdjük talán a legfrissebbel, megérkezett az IMF levele Magyarország számára, amire hamarosan választ is kell adni. A Kossuth Rádió reggeli műsorában Varga Mihály azt mondta, hogy nincsen szó nyugdíjcsökkentésről és az ingatlanadó bevezetéséről sem. Azt kapták a levélben, amire számítottak?
Jó napot kívánok! Hogy mire számítottunk, az egy másik dolog. Én azt gondolom, hogy van egy szokásos IMF lista, amivel mindig elő szoktak állni minden országnál, és nem mi vagyunk az egyetlenek, akik manapság erre nemet mondanak. Gondoljunk csak bele, nem olyan régen a spanyol miniszterelnök bent bele az ottani köztelevízióba, és elmondta az interjújában, hogy Spanyolország szeretne megállapodni az IMF-fel, de a szokásos IMF megállapodásról, tehát nyugdíjcsökkentésről és bércsökkentésről szó sem lehet. Szó szerint ugyanazt mondta, mint amit egyébként mi is. Én azt gondolom, hogy azért kell ilyenkor egészen másként viselkedni és rugalmasan gondolkodni, mert a világ is változik, és egy hosszan elnyúló gazdasági válságnak, hát azt senki nem tudja, hogy a vége felé vagy éppenséggel a közepén járunk, de az biztos, hogy ez már évek óta tart szerte a világon, és értelemszerűen érinti különösen mélyen Európát, és ezáltal valamilyen formában minket is. Az lenne a legrosszabb, hogyha jövő évben olyan gazdasági intézkedések kerülnének bevezetésre, amelyek nem a keresletet élénkítik, tehát ezzel hozzájárulnak a gazdasági növekedéshez, hanem éppen fordítva adnak. Ez 2009-ben se vált be. Ugye 2009-ben megcsinálták a nyugdíjcsökkentést, megcsinálták a bércsökkentést, behirdették az ingatlanadót, és még számtalan megszorítást, és az eredménye egy közel 7%-os gazdasági visszaesés lett. Ehhez képest én azt gondolom, ma jobban állunk, tehát ezt még a Magyar Nemzeti Bank elnöke is elismerte nemrég, amikor nálunk járt a gazdasági bizottságban. Tehát az országnak nagyobbak a tartalékai, a költségvetésnek is nagyobbak a tartalékai. Fel vagyunk készülve arra, hogy adott esetben egy minket érő külső támadásnak a hatásait ki tudjuk védeni. Ebből az következik, hogy Magyarországnak nem kell feltennie a kezét, amikor IMF megállapodásról van szó. Tehát tudunk számunkra kedvezőbb feltételekkel IMF megállapodást kötni, és igen, ennek a keretében nyugdíjcsökkentésről, bércsökkentésről, ingatlanadóról szó sem lehet.
Nagyon sokan keverik, és ugye összemossák, hogy IMF megállapodás, de hát azt tisztán kell látnunk, hogy a valuta alappal, az Európai Bizottsággal és az Európai Központi Bankkal kell tárgyalásokat folytatni és megegyezni. Az Európai Bizottságról már régóta tudva levő, hogy a politikai feltételeket inkább ők fogalmazzák meg. Állítólag megszületett a válaszlevelük nekik is, viszont azt még nem kapta meg a magyar kormány. Ebben lehetnek-e kifogások, kritikák, amiket esetleg nem tudunk vagy nem akarunk teljesíteni?
Én azt mondanám, hogy ezen szerintem már túl vagyunk, hogy politikai feltételeket támasszanak. Ezt mi világosan jeleztük az elején, hogy a politikai előfeltételek lesznek egy gazdasági megállapodáshoz, akkor ebben a magyar kormány nem lesz partner, mert azt gondoljuk, hogy ilyeneket nem lehet támasztani, ezeket nem teszi lehetővé az Európai Unió alapokmánya, nem is szólva arról, hogy ilyeneket más országok esetében sem tapasztalunk, akár unión kívüliek, akár unión belüliek. És szerintem ez a fejezet már le is zárult ebben a formában. Gazdasági jellegű tárgyalásokat folytatunk az Európai Unióval is, gazdasági kérdésekről. Ezek a tárgyalások párhuzamosak, és részben össze is tartoznak. Ugye azt is mondhatnám, hogy az IMF és az Európai Bizottság az LKB-vel úgy együtt jár, mint ahogy az ember rossz hasonlatot akar mondani, akkor azt is mondhatja, hogy ahogy a influenzával együtt jár a láz, a köhögés és az orfolyás, tehát értelemszerűen mind a három szereplő az csak együttesen tárgyal, de nekünk külön-külön is vannak viszonyaink. Ezek a viszonyok, ezek úgy néznek ki, hogy az Európai Bizottsággal nekünk eleve kell egy olyan megállapodást is kötni, ami arról szól, hogy valahogy megszüntessük a Magyarország ellen zajló túlzott deficit eljárást. Ez nem azért van, mert a magyar kormány az elmúlt két évben költekezett volna, hanem azért van, mert a Medgyesi, Gyurcsány kabinetek azok hihetetlenül sok pénzt költöttek akkor, amikor Európa nagy része takarékoskodott és fölkészült rosszabb időkre. Magyarországon akkor volt hihetetlenül magas a deficit, és 2004 óta zajlik ellenünk túlzott deficit eljárás, amit akkor tudunk lezárni, ha legalább három olyan évünk van, amit egyébként az Európai Unió megítélése szerint is alacsony deficittel zártunk. Ebből lekopogom, Istennek hála, ez az esztendő lesz a második, ahol minden reális esélye megvan annak, hogy a 2012-ben 3% alatti deficittel zár a költségvetés, és most a jövő évi terveinket kell velük elfogadtatni. Ezekben tárgyalunk az Európai Bizottsággal, semmi meglepőt nem mondunk, tehát gyakorlatilag körülbelül ugyanazt a tárgyalási javaslatot teszi le a magyar kormány pont a mai napon délután az Európai Bizottság asztalára, mint amit egyébként az IMF szándéklevélben is javasoltunk. Annyi van, hogy ez az úgynevezett progress report, ez egy kicsit kidolgozottabb lesz. Több részletkérdésre válaszol, jobban kimondja, hogy milyen intézkedésekkel akarunk elérni egyébként deficitcsökkentést, és ennek megfelelően én azt gondolom, hogy konkrétabb tárgyalási alap, gyakorlatilag a valuta alap, az ön által előbben mintett levelében pontosan ugyanezt kérte. Ott még egy plusz kérdés van, hogy ők felvetették a jegybanki tranzakciós illeték kérdéskörét is.
Én is éppen a tranzakciós illeték kérdését akartam volna felvetni. Talán nem tévedek nagyot, hogyha azt mondom, de javítson ki persze, hogyha még a kormányon belül is vannak nézeteltérések, hogy lazítani kell az állásponton, vagy megtartani az álláspontot a tranzakciós illeték kérdésében. Hol tartunk most?
Hát nézd, az én személyemben olyan embert kérdez, aki azt mondja, hogy ez egy megfontolandó eszköz. Tehát én azt gondolom, hogy nem kell ezt csak úgy rögtön kidobni. Tehát a jegybanki tranzakciós illeték az egy olyan adózási forma, ami egyrészt igazságos, mert ha már adóztatjuk az összes kereskedelmi bankot és a bennük folyó pénzügyi műveleteket, akkor miért ne tennénk ugyanezt a jegybankkal is, ott is pénzügyi műveletek zajlanak. Sőt, azt kell, hogy mondjam önnek, hogy igazán a spekulációt ott lehet megfogni. Mert ha forint ellen valaki spekulál, akkor kell, hogy nyisson ahhoz egy forint lábat. Az pedig az esetek túlnyomó többségében a jegybankban elhelyezett devizabetét, vagy forintbetét. Ennél fogva én azt gondolom, hogy érdemes ezt az eszközt megfontolni. Lehet, hogy nem ebben a teljes formájában, ahogy most van, nem minden műveletre. Lehet, hogy nem egészen úgy megfogalmazva, ahogy most van, hogy ekkora mértékkel. De mindenképpen érdemes a jegybanki tranzakciós illetéket megtartani. Ettől még lehet, hogy nem ez lesz a kormány végső döntése, mert úgy látom, hogy a tárgyaló partnereink a másik oldalon elég elszántak. Kőkeményen ragaszkodnak ahhoz, hogy minél kevésbé adóztassuk a bankokat, és ha már a kereskedelmi bankok adóztatásának a visszavonásáról minket nem is tudnak meggyőzni, de elszántak abban a tekintetben, hogy a jegybank megadóztatásának a szándékát azt szüntessük meg. Ebben egyelőre a kormány nem hozott döntést, és hát ahogy ön is mondja, vannak közöttünk héják és vannak galambok, én inkább a héjákhoz tartozom.
Október 5-e a határidő, amikor is be kell mutatni Magyarországnak, hogy milyen intézkedéseket tervez az államháztartási hiány 300 alatt tartására, ugye az elkövetkezendő időszakban. Most én korábban beszéltem Comba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkárral is, aki azt mondta, hogy éppen az a tranzakciós illeték lenne például a munkahelyvédelmi akcióterv fedezete. Tehát azért szorít az idő, itt hamar kéne döntésre jutni.
A tranzakciós illeték valóban a munkahelyvédelmi akcióterv egyik legfontosabb fedezete, és azt gondolom, azt nem szabad elfelejteni, hogy a munkahelyvédelmi akciótervnek nagy jelentősége van a következő évben. A munkahelyeket valóban védeni kell, mert egy európai tendencia ma nem a foglalkoztatottság erősödése, hanem a csökkenése. Az európai trend, ami évek óta inkább növekvő volt, az sajnos megtört. Én azt gondolom, hogy éppen ezért Magyarországnak figyelnie kell arra, hogy ez ne tudjon megjelenni a magyarországi számokban. Mi növelni tudtuk a foglalkoztatottságot az elmúlt két esztendőben Magyarországon. Alapvetően 2008-2009 volt a mélypont, akkor zuhant a legnagyobb mértékben a foglalkoztatottság, és akkor ért el a csúcspontját a munkanélküliség. Én azt gondolom, hogy ehhez képest az elmúlt két évben, ha kis eredményeket is, de eredményeket sikerült felmutatni, ezeket most részben meg kell támasztani, és ha lehet, akkor inkább egy növekvő foglalkoztatottsági pályához kell adni lehetőséget. Ehhez valóban szükség van a munkahelyvédelmi akciótervre, mert az pontosan azokon a helyeken lép, ahol a legnagyobb a veszély. A legnagyobb a veszély a képesítés nélküli fizikai dolgozók foglalkoztatásánál, a fiataloknál, a legnagyobb a veszély az 55 év feletti munkavállalóknál, akik a legkönnyebben elveszíthetik az állásukat. Ugyanilyen problémát jelent, hogy nehezen találnak állást maguknak a szülésről visszatérő nők. Ugye ezekre a problémákra konkrét adókedvezményekkel válaszol a munkahelyvédelmi akcióterv.
Megvan mindenre a fedezet?
Én azt gondolom, hogy megvan. Abban, amit Progress Reportnak hívunk, tehát ami az Európai Bizottságnak adott költségvetés tervezési ajánlatunk, abban a kormány a mai napon meghozza azokat a döntéseket, amelyek szerintem választ adnak arra, hogy hogyan valósítható meg a munkahelyvédelmi akcióterv, akár a jegybanki tranzakciós illeték elengedése mellett is.
Onnan lehet pénzt szerezni. Nyilvánvalóan, hogyha az egyik oldalt kiadunk, mondjuk munkahelyvédelmi akciótervre, ami persze hosszú távon befektetés, de azonnal pénzt kell rá szereznünk, hogy be tudjuk vezetni ezeket az intézkedéseket, amit az imént is sorolt, annak érdekében, hogy minél több munkahely legyen Magyarországon. El kell venni valahonnan?
Aki én mindig azt mondom, hogy egy adócsökkentésnek nem feltétlenül azonnal adókiesési oldala van csak. Attól az még ösztönözhet embereket arra, hogy egyébként adót talán nagyobb mértékben bevalljanak, ösztönözhet arra, hogyha picit nő a foglalkoztatottság, akár csak egy emberrel több dolgozik, akkor miközben engedtünk a többieknél, azaz egy, akár ezt vissza is hozhatja mondjuk egy vállalkozáson belül, hogyha így nézzük a történetet, és azért én láttam a munkavédelmi akciótervnek ilyen lehetőségeit, én akkor jártam kis vállalkozásoknál, amikor ezt meghirdettük, és közülük többen mondták nekem, hogy igen, ha megkapják a lehetőséget arra, hogy a most dolgozó 3-4 ember béréből tudnak megtakarítani, akkor helyette egy embert föl fognak venni, mert a matematika ki fog ebből a szempontból jönni. Ez egy jó dolog, hogyha lesz egy ilyen hatása, azt tompítani fogja a költségvetési kiadási hatását, de nem akarom megkerülni a választ, onnan lehet ma pénzt szerezni. Ugye a kormány gondolkodása elég egyértelmű a téren. De egyik oldalról javítani kell az adóbeszedés hatékonyságát. Ez nem egy alábecsülendő dolog. Itt konkrétan gondolkodunk azon, hogy azokban a szektorokban, ahol a legerősebb az adó elkerülés, ott akár az adó behajtásnak a módozatait újra gondoljuk. Fogunk gondolkodni fordított áfában, az áfa bizonyos területein, ott, ahol ezt el tudjuk érni, ahol az Európai Bizottsággal le tudjuk egyeztetni, fogunk gondolkodni még akár abban a megoldásban is, hogy a pénztárgépek működését a NAV vagy szigorúbb ellenőrzés alá tudja vonni. Én azt gondolom, hogy ennek a vannak világszerte működő megoldásai, ez végig kell gondolni, hogy mennyi idő alatt vezethető be Magyarországon. Ezek tehát az adóbeszedés hatékonyságát javítható lépések. De ugyanakkor van lehet más lehetőség is a kezünkben, ilyen lehetőség például az, amit már Varga Mihály miniszter úrral együtt említettünk, és megjelent azt hiszem több médiumban is, hogy ma ugye a nyugdíjjárulékon van egy felső plafon. Ez gyakorlatilag a legmagasabb jövedelműeket védi. A nyugdíjjárulék ugyanis nem úgy működik, mint ma az adórendszer, tehát nem lineáris, nem arányos, hanem egy bizonyos fizetés után 600 000 forint környékétől egyébként nem kell már több nyugdíjjárulékot fizetni. Én azt gondolom, hogy meg kell fontolni ennek az eltörlését. A nyugdíjjárulék fizetés ugyanúgy legyen arányos, ahogy ma az adózás. Tehát valaki minél többet keres, annál több nyugdíjjárulékot fizet, de arányosan, nem progresszíven, hanem arányosan. Ez egy komoly lépés. Ez egyébként az 1 millió forint fölötti jövedelemmel rendelkezőket sújtaná Magyarországon. Nekik kellene több nyugdíjjárulékot fizetni. Ez, mármint havi jövedelemről beszélünk, ez értelemszerűen az adózóknak a felső 1%-a. Én azt gondolom, hogy ők ezt el tudják viselni, és el is tudják fogadni. Ez a kormány számára komoly bevételi forrást tud jelenteni a következő évben. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan adócsökkentésben is gondolkodunk, mert azt az úgynevezett fél szuperbruttót, amit a bajnai kormánytól örököltünk, és amit én az egyik legigazságtalanabb adózási módszernek tekintek, mert úgy emeli meg az adót, hogy az ember elsőre észre se veszi, mert olyan dolgokat is adóztat, amiket meg se kap senki. Nevezetesen a munkáltató által fizetett járulékot is, azt az adó alapba bevonja. Azt a pénzt, amit egyébként egyikünk sem lát, mert azt a munkáltatónk fizeti helyettünk a nyugdíjkasszába, fizeti helyettünk az egészségbiztosítási kasszába. Ezt a fél szuper bruttót jövőre el fogjuk törölni. Ez a családok nagyon jelentős részének többlet jövedelmet jelent 2013-ban.
Másik téma. Rengeteg munkája volt az országgyűlésnek ezen a héten, szó esett természetesen a választási eljárási törvényről is, ennek részletes vitáját is tartották, és hát talán a legnagyobb vita az ellenzéki képviselők és a kormány között az a feliratkozásról szól. Most itt kezembe került egy friss hír, hogy a levélben való feliratkozás viszont adatvédelmi okokból nem kifogásolható. Hogy lehet ezt a kérdést megoldani? Személyesen kell majd feliratkozni a választásokra?
Válasszunk szét egymástól fogalmakat. Tehát először is én azt gondolom, hogy akik ma a feliratkozást kritizálják és azt kiáltják, hogy te jó ég, ez a demokráciának milyen súlyos sérelme, azok elfeledkeznek arról, hogy a világ számtalan választási rendszere épp az úgynevezett demokrácia etalonnak számító országban így működik. Az Amerikai Egyesült Államokban választási feliratkozás van. Mindenhol általánosan, ráadásul államonként különböző szabályokkal. A Angliában választási feliratkozás van. Az Európai Unió tagállamai közül az Unió szívében, Belgiumban választási feliratkozás van. Ráadásul még kötelező szavazás is kapcsolódik hozzá. Hogyha valaki feliratkozott, akkor kötelező elmennie szavazni. Ezek után